Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora.
Ez itt még mindig az Egészségkód, amelyben ma a gyermekkori elhízás veszélyeiről, a megelőzés fontosságáról, kezelési lehetőségekről és módszerekről beszélgetünk. Dr. Gál Zsófia, gyermekgyógyász, endokrinológus szakorvos, a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika Életmód Ambulanciájának vezetője a vendégünk, és itt van velem Kovács Róbert, a Semmelweis Premium ügyvezetője, aki állandó vendége és műsorvezető társa az Egészségkódnak, és hát arról beszélgetünk, hogy mit tehetünk a gyermekkori elhízás ellen, mit tehetünk azért, hogy egészségesebbek legyenek a gyermekeink, és a doktornővel itt a szünetben arról beszélgettünk, hogy az előítéletekről mindenképpen szót kell ejtenünk, hogy ez mennyi kárt okozhat, illetve hát még egy téma bejött, és akkor azt is vesézzük ki, hogy rájunk-e a mérlegre, vagy ne álljunk rá a mérlegre, és hogyha megtesszük, akkor ezt milyen gyakran tegyük, vagy ne tegyük.
Akkor picit kezdjük az előítéletekről. Én azt gondolom, hogy mindenki, akinek valaha volt a normálisnál több súlya, az találkozott azzal, hogy gyakorlatilag bárki, akivel összetalálkozik, a testalkatára megjegyzést fog tenni. Egyébként ugyan nem téma a mostani műsornak, de az ideálisnál kisebb súlyúaknak is van egy ilyen élménye, hogy mindenki azt kérdezi, hogy miért nem hisztak, miért nem így eszel, miért nem úgy eszel. De a túlsúly az abszolút egy olyan terület, gyerekkortól felnőtt korig, amikor bárki megjegyzést fog tenni, és tanácsot fog adni. Tehát, hogy igazából ezekkel a... És ezek azért gondolom, hogy ezek az előítélethez felsorolható dolgok, hiszen amikor megjegyzést tesz, és mondjuk azt, hogy hát, hogy most így jól nézel ki, vagy nem nézel ki jól, ez megint egy előítéletként jelenik meg, illetve a tanács is, mert hogy azt fogja mondani, hogy miért nem ezt csinálod, ha ennyit csinálnál, akkor ez már az egész nem lenne. Márpedig a túlsúly az egy elég nehezen alakítható dolog, tehát ez nem azon múlik, hogy valaki miért nem tart be egy tanácsot. Ugye beszélgettünk már egy picit az obezogén környezetről, és ebből beszéltünk a mozgási aktivitás megváltozásáról, de nem beszéltünk még az étkezési környezetünk megváltozásáról, amiben az ételeknek a megjelenése, a hozzáférhetősége, az ára, az összetétel, ez egy hatalmas nagy olyan terület, és még sok-sok eleme, akár kémiai befolyásolásai is vannak a környezetnek, amik mind-mind az elhízás irányba visznek minket. Tehát az elhízáson alakítani, az nem egy annyi dolog, hogy egy picit jobban kéne akarni. És ezt nagyon kevesen fogadják el azok közül, akiknek maguknak egyébként nincsen az ideálisnál nagyobb súlya. Akiknek viszont van, ők folyamatosan összetalálkoznak azzal, hogy az egyébként jó szándékú tanácsok kéretlenül érkeznek
meg. Bántóak lehetnek.
És nagyon sok esetben bántóak, és különösen gyerekkorban, ugye a kortárs helyzetekben azért sok rossz mondat tud elhangzani, hiszen egy nagy csoportban, egy kisiskolában szinte mindegy, hogy valaki szőke, barna, szemüveges, nem szemüveges, az ideálisnál nagyobb a súlya, vagy nem nagyobb a súlya. Ha valahogy olyan helyzetbe kerül, akkor nagyon sok csúfolódás érheti. Ami felnőttként azt hiszem, hogy feladatunk, hogy egyrészt, ha gyerekekkel vagyunk, akkor ezeket a mondatokat halljuk, meg vegyük észre, mondjuk egy iskolai közegben, egy pedagógus, egy testnevelő tanár, vagy az iskolai védőnő, az iskolaorvos, ezeket a mondatokat vegye észre, és állítsa le, tehát, hogy ne engedje, hogy a gyerekek belemenjenek ilyen beszélgetésekbe. Az biztos, önök is tudják, hogy van ez a NetFit felmérés, ami az iskolákban egy rendszeresen visszatérő, és a funkcionális izomállapotát, és egyébként a test összetételét is ellenőrzi a gyerekeknek. Ez egy nagyon nagy nemzetközi felmérés. Ez egy nagyon érzékeny terület tud lenni, hiszen ilyenkor egyszerre kell a tornaórán a gyerekeknek úgy teljesíteni dolgokat, és itt van egy súlymérés, meg egy magasságmérés. Tehát, hogyha esetleg még a védőnői szűrővizsgálatoknál el tudják kerülni azt, hogy a súly meg a magasságmérés az egész osztályon körbefusson, mondjuk egy 40 kiló, teljesen mindegy, hogy hány centi, hány éves, hú, te 40 kiló vagy. Az ilyen NetFit felmérésekről is nagyon sok rossz történetünk van, hogy egy mondjuk egy 27%-os testzsír százalék, amiről nem tudjuk, hogy sok vagy kevés, ez a szám, hogy 27, ez így beragadt, és beszóltak ennek a kamaszlánynak, hogy fú, hát azért az nagyon rossz, a 27 az nagyon sok, és nyilván nem ez volt az egyetlen egy pontja az ő történetének, de elindult ebből egy evérzavarra vezető út. Tehát felnőttként nagyon fontos, hogy megtaláljuk ezeket az érzékeny pillanatokat, illetve nyilván, hogy felnőttként figyeljünk a mondatainkra, amikhez a gyerekekhez fordulunk, akár szülőként, akár egy kamasz gyerek szülejeként. Kamaszlánynak a saját testének a változását lekövetni, az egy teher, és egy szülőnek is sokszor furcsa látni, hogy hogy alakul át a gyerekének a teste. Nagyon kell figyelni, hogy hol vannak azok a mondatok, amik ezt kommentálják, amik esetleg bántóak lehetnek. És azért térnék vissza az evérzavar szóra, mert tudjuk, hogy azok a gyerekek, vagy fiatal felnőttek, akiknél igazi pszichiátriai evérzavar, tehát anorexia nervóza, vagy bulimia kialakul, ők az eseteknek egy jelentős részében valamikor a korábbi életükben túlsúllyal éltek. Tehát ha akarjuk, akkor a túlsúly az érzékeny, az egy nagy fokozott rizikó később evérzavar kialakulása szempontjából. Már akkor figyeljünk, amikor egy túlsúllyal élő gyereknek mondunk valamit, hogy ne indítsuk el erre
fele. Egyébként fiúknál, lányoknál előfordul ez, vagy inkább a lányokra jellemző?
A fiúknál is előfordul.
Igen. Mert erről ritkábban szoktunk beszélni, és ez nagyon fontos.
Igen, fiúknál is abszolút elő tud fordulni.
Rájunk-e a mérlegre, vagy ne álljunk rá? Ez volt a másik, amit bedobtam.
Itt az evérzavar tud egy jó kapcsolódás lenni, tehát, hogy felnőttként álljunk rá a mérlegre, tehát, hogy ez egy másik, de ugye ez egy banális dolog, amit fogok mondani, de a gyereknek a magassága és a súlya az életi, a gyerek korában az folyamatosan változik. Az, hogy amikor megszületik egy gyerek, akkor az olyan 48-52 cm hosszú, és mondjuk kb. 3,5 kiló, és 18 éves korában a gyerekek inkább olyan 160 és 180 cm között szoktak lenni, és a súlyuk meg egy nagyon széles sávon szór. Magyarul újszülött korától felnőtt koráig alapvetően a súlya és a magassága az nőni fog. Ezért például, hogyha van egy 40 kilós 6 éves, akiről tudjuk, hogy 6 évesként az ideálisnál nagyobb a súlya, akkor nem feltétlenül az a célunk, hogy ő az ideális 6 éves kori súlyt érje el, hanem hogy 8-10 éves korára a súlya már ideális legyen. És éppen ezért gyerekkorban, amikor még egyértelműen van egy hossznövekedés, tehát egyre magasabbak lesznek a gyerekek, ott az akár az extrém elhízás esetén se cél az, hogy csökkenjen a súlya, csak a növekedési üteme lassuljon. És éppen ezért az, hogy ha az ember ráállítja a gyerekét a mérlegre, akkor benne van annak a veszélye, hogy egy irreális célt állít elé. Tehát, hogy egy tehát 40 kilósnak, igen, tehát ne az legyen, hogy a kedvenc kifejezésem a dobj le 20 kilót. A 20 kilót azt nem lehet ledobni, tehát, hogy nem állítunk rá valakit a mérlegre, és mondjuk azt, hogy na hát nézd, ezt a 3-4 kilót még ledobod. Éppen azért, mert ez nem egy reális cél, viszont egy csomó terhet rá lehet rakni a gyerekre azzal, hogy ő neki hogyan kéne ezt kontrollálnia, és ezek a kontrollálások, hogyha nem biztonságosak, akkor el tudnak vinni egy veszélyes állapot irányba. Nem feltétlenül evérzavart lehet kialakítani, csak mondjuk egy tápanyaghiányt. Tehát igen, egy nagyon restriktív, egy nagyon megszorító diétával.
És akkor itt most az okostányért is behozhatjuk a beszélgetésbe, hogy hogyan érdemes enni, mit érdemes megtanítani a gyerekeinknek, de igazából sokszor szülők, felnőttek, mi is most tanuljuk.
Az okostányér, amit említett, ugye egy olyan ajánlás a Magyar Dietetikus Szövetségének, ami segít abban, hogy a minden étkezésnek, a tányérjának az összeállításában a különböző tápanyagok, alapvető tápanyagoknak az arányát jól lehessen, és viszonylag kényelmesen, tehát ne kelljen nagyon bonyolultan számolgatni. Ugye a lényeg az, hogy a tányérnak a fele az valamilyen zöldségféle magasos tartalmú dolog, van rajta egy negyednyi szénhidrát és egy negyednyi fehérje. Ez ugye reggelinél is értelmezhető, ebédnél is és vacsoránál is értelmezhető, vagy amit még nagyon szoktak az adagok számolásánál, szívesen szoktak használni a családok, mert hogy érthető, látható, az, hogyha az ember a saját kezét használja fel az adagok kialakítására, és azt mondja, hogy mondjuk ebédnél a köret az annyi, mint az ökölbe szorított kezemnek a térfogata. És ugye ez mindenkinek a saját keze, tehát nem a szülő keze méri ki a gyerekét, és nem is a...
Miféle a gyomrumba?
Hát, vagy mi
tehát,
mi az, ami jó.
A gyerekünknek,
igen.
Hogyan tudjuk lefordítani az ő nyelvükre.
Igen, és mondjuk, hogy a hús mennyisége az egy tenyérnyi, és ami nagyon el szoktak borzadni, az például a sajt, ami egy újnyi szokott lenni, vagy a majonéz, ami egy újbednyi. Tehát, hogy annak a megmutatás, hogy a különböző tápanyagok, illetve hát például, hogy a zsírnak milyen mennyisége fér el, vagy az, ami egészséges, erre ez egy kézzelfogható módszer.
Tehát nem könnyű ez a kérdés. Robi, te mit teszel?
Eszembe jutott a beszélgetés első részében az a téma, hogy is mit tudnak tenni azok a fiatalok, vagy gyermekek, vagy mit tud tenni ezen esetekben a tanár, akár az iskolában, általános iskolában, alsó vagy felső tagozatban, ahol az otthoni példa sem az igazi. Tehát túlsúlyos szülők kell van a gyermek, és ők talán kevésbé veszik észre, vagy kevésbé tűnik fel a számukra, hogy a gyerek súly problémákkal küzd, hogy ilyen esetekben a tanárok, pedagógusok kötelessége ez, hogy valamilyen módon segítsenek a gyermeknek visszatalálni, vagy túllép a tanár ilyenkor a saját hatáskörű lehetőségein, kompetenciáján?
Szerintem, hogyha azt mondja a gyereknek, hogy ő azt gondolja, hogy túlsúlya van, és hogy azt kéne csinálnia, hogy, akkor igen, akkor túllép. Főleg akkor, hogyha a gyerek ezt nem kérdezi tőle. Viszont az abszolút a tanár kompetenciája, hogy az egészségről, az egészséget kialakító tényezőről, az egészséges életmódról beszéljen a gyereknek, beszéljen arról, hogy az életmódjával nagyon sok mindent meg tud változtatni a jövőjében. És ami egy picit talán váratlan, hogy az iskolákban szokták úgynevezett forráskritikát tanítani. Tehát, hogy vannak olyan tanárok, ahol megtanítják azt, hogy ami információval szembe találkozik a gyerek, az honnan tudja eldönteni, hogy valós vagy nem valós.
Ez egyre komolyabb probléma.
És itt például az, hogy az egészséges életmódról szóló információk, azok vajon valósak-e? Ez egy olyan téma, ami azt gondolom, hogy bevihető az iskolába, hiszen rengeteg olyan gyorsfogyókúrás csoda bevált módszer van, vagy divatdiéták vannak, vagy csodamódszerek és csodaporok, amik nagyon gyors változást ígérnek, vagy centiben, vagy kilóban, vagy akármicsodában, és például az, hogy ezt meg lehet-e mutatni egy gyereknek, hogy ezeknek lehetnek veszélyei, hogy ezeknek hol lehetnek a hátulütőik, ez azt gondolom, hogy be lehet vinni az iskolába, anélkül, hogy direktbe azt mondaná egy tanár a diáknak, hogy ő neki mit kéne máshogy csinálnia.
Ez egyébként az egészséges életre, vagy életmódra neveléshez, ez nagyon szerves része a középiskolai, vagy
az általános iskolában és a középiskolában is abszolút benne van.
Ott van az iskolában.
És ott van a testnevelési órán is. Tehát, hogy ez része a tananyagnak, nagyon sokféle dolgot ki lehet hozni belőle tanárként.
Nyilván ehhez hitelesnek kell lenni, és itt ez, és meg kell találni a hangot a gyerekekkel, de hát nyilván ezzel önök is napi szinten foglalkoznak, és meg kell találni minden egyes gyerekkel a hangot. Vannak olyan helyzetek, amikor nehéz?
Szerintem az egyik kulcs az, hogy ha nem kérnek tőlem tanácsot, akkor ne adjak tanácsot. Ez egy furcsa dolog, de
ez nagyon nehéz kérdés.
Hogy ugye, ha visszamegyünk ahhoz, hogy a túlsúly, az elhízás az valami, ami látszik, és ezért mindenki úgy érzi, hogy akkor ehhez neki hozzá kell szólnia. És ez egy érzékeny terület a pedagógus-diáknak a viszonya, hiszen a pedagógus jót akar a gyereknek, olyan sokféleképpen szeretne jót, de hogy például az egy segítség tud lenni, hogy 198-ként nem mondja azt a gyereknek, hogy neki le kéne fogynia, hiszen már megmondta neki az anyukája, meg a védőnő, meg a házi orvos, meg az edző, meg a szomszédnéni, meg a bácsi, akivel mindig össze szoktak futni. Ha a pedagógus még egy ilyen mondatot elenged, akkor valószínűleg bizalmat veszít, igen. És hogyha inkább el tud kezdeni beszélgetni olyan témákról, amik ehhez kapcsolódóan a gyereket érdeklik, akkor valószínűleg sokkal inkább célt tud érni.
mikor beszélünk elhízásról, és mikor beszélünk túlsúlyról, mert szerintem ezt is még érdemes helyre tenni.
Így van, ezek nem szinonimák. A túlsúly egy enyhébb mértéke annak, amikor az ideálisnál nagyobb súlyról beszélünk, az elhízás egy ennél súlyosabb mérték. Létezik az extrém elhízás kategória is, tehát, hogy ezek számokkalban leírhatóak, és azért fontos különbséget tenni közöttük, hiszen a különböző egészségügyi szövődmények nagyobb rizikóval jelennek meg egyes csoportban. A felnőtt korban nagyon jól használatos eszköze a valakinek a testalkatának a leírására a BMI, tehát a Body Mass Index, a testtömegindex, ami a súlynak és a testmagasságának a kombinációjából érhető el, vagy számolható ki, és felnőtt kornak van erre van egy normál érték. Azt kell tudni, hogy gyerekkorban ez a normál érték ez nem használható, mert a gyerekek testaránya egész más, mint a felnőtteké, de van, létezik gyerekkori BMI normál értéktáblázat, tehát a gyereknek a BMI-jéről is el lehet dönteni, hogy annak alapján normál súlyú, vagy túlsúlya van, vagy elhízott.
Csak akkor erre nagyon fontos odafigyelni, hogy ne egy általános szabályt alkalmazzunk erre, hanem kifejezetten a gyerekeinkre koncentráljunk. És akkor beszéljünk még a tévhitekről, mert azt gondolom, hogy ez mindig fontos hangsúlyozni, hogy rengeteg tévhit él a szülők fejében. Növekedési ugrás előtt áll, mi is ilyenek voltunk, és még sorolhatnak, biztos, hogy a ti fejetekben is megfogalmazódik egy-két dolog, amit akár ti is hallottatok gyerekként. Mi az, amire szakemberként felhívná a szülők figyelmét, hogy milyen tévhiteket kell gyorsan félrerakni?
Egyrészt a gyorsan meg lehet változtatni, meg a nem lehet megváltoztatni. Ez mind a kettő olyan hiedelem lehet, ami lehet téves. Tehát egyrészt az, hogyha a családban már a dédnagyszülőknek cukorbetegsége volt, és a nagyszülőknek cukorbetegsége volt, és a szülőknek cukorbetegsége volt, az igaz, hogy a gyereknek nagyobb a rizikója, hogy kialakuljon az ő esetébe cukoranyagcserezavar, de az nem igaz, hogy ezt nem lehet megváltoztatni. Tehát az életmódi elemek még egy obezogén környezetben is egy fantasztikus lehetőségként megváltoztatható, és az egészségvédelme szempontjából egy megváltoztatandó dolgok lehetnek. Ugyanakkor a gyorsan megváltoztatható is lehet tévhit, hiszen gyerekkorban meg végképp nem fogyókúráról beszélünk, tehát nem az a cél, hogy akkor most nyára hozza magát bikini szezonra jó formába a gyerek, hanem az, hogy a testarányai az előtte levő években úgy alakuljanak, az izomtömege, a testzsír százaléka úgy alakuljon, hogy az egészsége szempontjából ideális legyen. Tehát ez nem egy behatárolt idejű dolog, ez egy lassú és hosszú távú megváltoztatás.
Robi, kiegészítenéd?
Inkább még egy kérdésem lenne, hogy bár ön gyermekgyógyász szakorvos, és vélelmezem, hogy a felnőtt kor átlépése után azok a gyerkőcök, akikkel találkozott még gyermekkorukban, vagy ifjúkorukban, azok így kikerülnek egy picit a fókuszból, de van-e esetleg erre valami adat, valami kutatási adat, hogy utána ők felnőttként mennyire kezdenek újra ilyen problémákkal küzdeni, vagy egy gyermekkorban jól felépített és hatható segítség az utána hosszú távra pozitívan kihathat az életminőségükre.
Azt tudjuk, hogy a gyerekkori elhízásnak hogy a metabolikus lenyomata az megmarad, tehát hogy kevésbé lesz egészséges az a felnőtt, vagy nagyobb rizikóval lesz legproblémái felnőtt korában, akinek gyerekkorában már volt elhízása, még akkor is, hogyha átmenetileg vagy volt olyan időszak, amikor jobb volt. Ugyanakkor mindig érdemes változtatni, és még felnőtt korban is érdemes változtatni, hiszen az egészségügyi szövődmények akkor is mérsékelhetők. Az életmód maga az egy még trükkösebb dolog, azt hiszem, mert mi azt gondoljuk, lehet, hogy nagyon naívan gyerekgyógyászként, hogy azok az információk, azok a trükkök, azok az eszközök, amiket mi a gyerek kezébe adunk, akár néha időnként a legbecsukottabb fülű időszakban is, tehát kamaszkorban, amikor úgy tűnik, hogy semmi nem változik meg, és hiába mondunk, hogy ezek az információk, ezek a jól célzott mondatok, és ezek a szemléletbeli ötletek előbb-utóbb meg fognak érkezni, és lehet, hogy ezek a gyerekek nem most, hanem 6-8 év múlva kezdenek el változtatni.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt ma velünk, mert azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a szülőknek átadjuk ezt a sok-sok információt, és ami talán a legfontosabb, vagy amit én kivettem azokból a mondatokból, amit mondott, hogy egy szeretetteljes környezetben együtt, közösen lehet talán a legjobban változtatni, odafigyelve mind a lelki, mind pedig a testi oldalra. Úgyhogy Zsófia, köszönöm, hogy itt volt velünk.
Nagyon-nagyon szívesen, köszönöm a beszélgetést.
Dr. Gáth Zsófia, gyermekgyógyász, endokrinológus, szakorvos, a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika életmódambulanciájának vezetője volt ma a vendégünk, Kovács Róberttel, a Semmelweis Prémium ügyvezetőjével együtt megköszönöm a mai figyelmet. Egészségkód legközelebb egy hét múlva Kutasi Juditot hallották.
Ez volt az Egészségkód. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.